Kedves hallgatók! Kérem fogadják szeretettel Székely János püspök atyának a Mária Rádió védnökének tanúságtételét.
Az életemnek a legelső meghatározó élményei a családomhoz és leginkább édesanyámhoz kötődnek. Egyik legelső kicsit homályos emlékképem, amit föl tudok idézni, az, hogy édesanyám ölében ülök. Négyen vagyunk testvérek, de én mindig igyekeztem úgy helyezkedni, hogy minél többször sikerüljön oda bemásznom. És ez a kép nagyon mélyen bennem van, hogy ő átölel, vagy gyakran télen, mondjuk ha buszon mentünk, akkor is szerettem mindig ölébe ülni, kabátjával beburkolt, és mindig azt éreztem, hogy végtelen békesség van, a világ gyönyörű szép. Ezt sugározta ő az egész lényével. És egy másik ilyen emlékkép, ami nagyon mélyen bennem van ővele kapcsolatban. Én nagyon korán elkezdtem ministrálni, már 5-6 évesen rengeteget mentünk a Kistövis utcai templomba, és gyakran a szemem sarkámból figyeltem az édesanyámat, hogy hogyan imádkozik, és azt nagyon éreztem kicsi koromtól kezdve, hogy ez mennyire mélyen érinti őt, milyen sokat jelent neki, gyakran a könnyei megjelentek a szemében. Vagyis éreztem azt, hogy ő onnan merít erőt. Az életének az igazi forrása, titka ott van. Ahogy említettem, ministrálni kezdtem a Tövis utcai Ferences templomban. Kezdettől nekem a templomról az emlékem az, hogy ez egy csoda világ volt, elvarázsolt, nagyon közel állt hozzám. A hangulata, a mélysége az nagyon megfogott kezdettől fogva. Az első plébánost Ferences atyát Gyula atyának hívtak, nagyon-nagyon szerettük, tiszteltük. Egyszer attébb láboltam a sekrestyébe, és nem vettem észre, hogy kibomlott a cipőfűzöm. És az atya, aki akkor már idősebb volt, nehezebben is mozgott, egyszer csak azt látom, hogy lekuporodott, és köti egy 6 éves gyereknek a cipőfűzőjét. Döbbenetes volt ezt átélni, az az atya, akit nagyon nagyra tartottunk, a legtermészetesebb módon ezt egy kisgyereknek megtette. Egy másik nagyon meghatározó személyiség volt ott a kántor néni, akit így neveztek, hogy Orgonás Mária, aki harmadrendi szerzetes volt, ezt nem tudtuk róla akkoriban. Azt sem nagyon vettem észre, hogy rendkívül súlyosan beteg, néhány évvel később tolószékbe is került. Én csak azt láttam, hogy nagyon magas, nagyon szép, gyönyörűen, hatalmas hangon énekelt. És hát például egy emlék, ami vele kapcsolatos a sok közül, mise után este azt mondta a minisztránsoknak, hogy maradjunk ott, üljünk be a padokba, mert valami fontosat szeretne mondani. És ott maradtunk 8-10, és ő bement a sekrestyébe, és hirtelen minden villanyt a templomban leoltott, vaksötét lett, csak az örök mécses fénye égett. És ő bejött, és valami ilyesmit mondott, hogy Krisztus itt van, mindannyian szólhatunk hozzá. És aztán nagy csönd lett. Nem tudtam én még akkor kisgyerekként, hogy mit is kell ilyenkor mondani, de ezeket a perceket azóta se felejtettem el. És hát volt egy harmadik, nagyon különleges, nagyon szimpatikus ember, a sekrestyés, akit Matyi bácsinak neveztünk, ő is egy kereten kívüli ferences volt, tehát mindig civil ruhában jött, egy ideig kint is lakott, aztán egy idő múlva beköltözhetett a Margit körúti kolostorba. Nagyon különleges ember volt, a reggeli misék után majdnem mindig ott maradt a templomban még tenni-venni, és volt a sekrestye mögött egy kis szoba, ő ott reggelizett. Vidéki születésű ember volt, mindig szalonnát, hagymával, bicskával, tátott szájjal néztük, mindig mi is kaptunk belőle, és közben remek jó történeteket mesélt, meg vicceket. És vele kapcsolatban ez az emlékem, hogy a vallásossága, a hitem mennyire természetes volt, nem egy máz. Rajta az egész személyiségének egy vidám, derűs, életerős magja volt a hite, nem egy mesterkélten rá angatott valami. Ebben a közegben született meg az én hitem, és hát nagyon hamar kimondtam azt is, hogy pap szeretnék lenni. Ez is egy nagyon érdekes jelenet volt, legalábbis az első alkalom, amikor erre emlékszem, hogy ezt kimondtam, az szintén kicsi gyerekkoromban volt, nem tudom pontosan hány éves lehettem. Unoka húgom, akivel nagyon jóba voltunk, megkérdezte tőlem, hogy ha majd megnövök, akkor őt feleségül fogom-e venni. És én azt feleltem neki, hogy sajnos nem lehet, mert én pap leszek. Ugye ez volt az első alkalom, amikor ezt így kimondtam, hogy pontosan hogyan született ez meg bennem, és miért, erre teljesen logikus választ nem tudok adni, és azt gondolom, hogy egyrészt az édesanyámnak a nagyon mély hite, és amit tőle kaptam, másrészt ennek a különleges kis ferences templomnak a légkör, ahol egyszerű emberek, kicsit úgy, mint a pásztorok a betlehemi jászol körül, ott álltak Jézus titka körül, és egy kisgyereknek az útját oda segítették, oda vezették. Egy nagyon szép gyerekkorom volt, nyilván nem volt hiba nélkül a mi családunk sem, de nagyon erős és nagyon pozitív élmények raktározottak el bennem, amiért mind a mai napig nagyon hálás vagyok. Az általános iskola után ferences gimnáziumba jelentkeztem, Szentendrére. Nagyon szép 4 évet töltöttem én el ott, tanulmányi szintben is, de világnézetben is rendkívül színes osztályunk volt, tehát voltak meggyőződéses ateisták is, meg sokféle fiatal ember, de ennek ellenére nagyon jóba lettünk. Nagyon nagy élménye volt a fiatal koromnak a Margit körúti ifjúsági hittan, és az ottani gitáros szentmisék, ifjúsági szentmisék. Ez Budapesten akkor az egyik legelső ilyen volt, 72 táján indult el, egy atyának a bátorsága is kellett hozzá, Gordos Gáspár ferences atya állt az egész mögött, sokszor kapott is a fejére, mindig voltak ellenőrző emberek, ezt néha tudtuk is, hogy kiül be a hittanórára, láttuk, hogy jegyzett el, vagy a templom előtt ott állt, figyelte, hogy ki jön, ki megy. Tehát volt egyfajta felügyelet, számunkra ez nem jelentett utólag, én úgy tudom, senkinek különösebb nehézséget, az atyának volt néha, azt hiszem. Én magam is megtanultam gitározni ezekben az években, és volt, hogy a Margit körúti templomban én magam is játszottam, rengeteg kirándulásunk volt, lelki gyakorlatok, amik szintén félig meddig illegálisan történtek, de pont ez is hozzájárult, azt hiszem, az élmény nagyságához. Gordos Gáspár atya rendkívül szerette a Bibliát. Nagyon határozottan prédikált, nagyon erős hangon, és néha úgy szitta is a híveket, és fiatal kamaszként ez nekünk nagyon imponált. Az ő politikai bátorsága is, meg a szókimondása. És az is, hogy a Bibliát ilyen bőségesen ismerte és idézte. Annyira, hogy belelkesített engem, és ha jól emlékszem, 14 éves koromban nyáron szinte az egész Ószövetséget végigolvastam a Balatonnál. Szüleim vettek ott egy kicsi házikót. Egy nagyon szép helyen, mind a mai napig előttem van, hogy hasalok a fűben. Egy gyönyörű jegenyesor volt ott a ház előtt, meg a felhők úsztak az égen. És ahogy olvastam a Bibliát, sokszor az a benyomásom volt, hogy nem értettem a részleteket, hogy melyik király melyik ellen harcol, a régi keleti szokásokat és sok minden mást. De a Biblia lényegét azt nagyon is értettem, átéltem, a Biblia hatalmas erejét és szépségét. Nagyon gyakran azt éreztem, mintha odaátról, a felhők mögülről jönnének a Biblia mondatai. Nagyon nagy élménye megint csak a fiatal koromnak a Bibliával való találkozás. Érettségi után én egyből jelentkeztem papnak. Osztályban sokan meglepődtek rajta, a lányok sajnálkozásukat fejezték ki, hogy egy ilyen jóra való ember miért ássa így el magát. Elég jó voltam matematikából, tehát azt várták, hogy valami ilyesmi irányban indulok el. És hát abban az időben kötelező katonai szolgálat volt, másfél évre én is Marcaliba kerültem, ami megint csak egy fontos és pozitív élménye az életemnek. Egyrészt egy nagy rácsodálkozás arra, hogy azon a világon kívül, amit én addig ismertem és éltem kicsit burra alatt ebben a vallásos közegben, ezen a világon kívül létezik egy sokkal durvább meg értékek nélküli világ is. Tehát nehéz volt elsőre akár a beszédstílust elfogadni, meg látni, akár a katonatársaknak az életét. Minket olyanokkal tettek össze, legalábbis körülbelül az egyharmada a velünk együtt besorozott katonáknak büntetett előéletű volt. Külön azért, hogy kicsit gyötörjenek minket. De hát láttuk azt is, hogy az életük mögött a nagyon durva állarc mögött ugyanolyan emberi szív van. Eleinte mindig úgy húztak minket, kispapokat, ilyesfajta mondatok gyakran hangzottak el, hogy atyám mosson föl. Ha berúgtak, akkor mondták, atyám, gyóntasson meg, és tényleg jöttek, és mondták az életüket. Tehát volt ebben egy ilyen fricska, még gúnyolódás, és nyilván néha sokkal csúnyában is. De ahogy telt múlt az idő, azt éreztem, hogy sokunkat szinte elkezdtek tisztelni, megszeretni. Tehát rácsodálkoztak arra, és a mélyben én azt éreztem, hogy az ő életükben is van nagyon sok kincs és érték, csak nem olyan közegben nőttek föl, hogy ezt ki tudták volna igazából bontakoztatni. És hát sok nagy élmény kötődik oda. Például kispapokként titokban mindig azt éltünk imádkozni esténként. Ezek is kicsit a katakombák, meg az őskereszténység hangulatát idézték. Egy másik nagy élmény ott a laktanyán belül az volt, amikor fogdába kerültünk. Tilos volt vallásos könyveket tartani. Mi azért csak-csak tartottunk bent ilyeneket, Bibliát és más könyveket. A fogdán egy olyan százados volt, akit viperának hívtak, aki élvezte ezt, hogy kicsit gyötörheti az oda került embereket, és különösen nagyon örült, hogy most két kispap jutott oda, és éreztette ezt a hatalmát, meg örömét velünk. És utólag elmesélte aztán a fogdánknak a végén, hogy amikor gyerek volt, akkor még a világháború előtt, a plébánia földjein kellett dolgozni az ő szüleinek is. És gyakran átélte ezt, hogy a pap vagy valamelyik templomi ember ott kijön és ellenőrzi, hogy ki dolgozik, ki nem ott dolgozik, elég csúnyán rájuk szól, hogy ne lazsáljanak. És benne akkora düh volt, ahogy ezt látta, hogy a szülei ott izzadnak, és akkor még exercíroztatják őket a plébániáról, hogy kisgyerekként ez megfogalmazódott benne, hogy bosszút fog állni. Ha tud, akkor a papokon ezért bosszút áll, és azt mondta, most nagyon boldog, hogy ez sikerült megtennie. De azt is elmondta, hogy számára egy döbbenet volt látni azt, hogy mi ketten milyen lelkesen dolgoztunk. Egy elég nehéz munkát végeztünk. Nyár volt, hatalmas hőség, és betonozni kellett, taliskával toltuk, és így dobni kellett föl a zsaluba a betont. És nagyon lelkesen csináltuk. Tehát gyorsan dőlt rólunk az izzadság, és teljesen meg volt döbbenve, azt mondta, hogy soha nem képzelte volna, hogy papok ilyen lelkesen dolgozzanak. Ezt csak azért mondom, hogy nagyon sok kapcsolat ott bent a laktanya világában átfordult. Tehát azt éreztem, hogy a gyűlöletből, meg a távolságtartásból nagyon gyakran egy sokkal őszintébb és nyitottabb kapcsolat született. A hadsereg után Esztergomba kerültem a szemináriumba fél évre, ami egy ilyen nulladik év volt, nem is nagyon tudták, hogy mit kezdjenek velünk. Hirtelen négyen voltunk ott ebben a nulladik évben, eléggé szabadon. Három alap dolgot kellett csinálnunk. Egyrészt volt a szemináriumnak egy kis sertéstelepe, és nagyon jól jött az, hogy most négy fiatal ember ott van, úgyis kukoricát kellett morzsolni mindig, és nagyon gyakran mentünk, egy ilyen biciklis kukoricamorzsolónk volt, rettentő jót tett. Nekünk pesti gyerekek voltunk, ez a fizikai munka, annak az alázata, én azt hiszem, hogy nagyon sokat segített és nevelt. Aztán a tanulásban eléggé szabad kezet kaptunk, tehát néhány órát tartottak a számunkra, de egy külön kurzus négy embernek nyilván nem indítottak, és mondták, hogy amihez kedvünk van, bátran vágjunk neki. És közülünk hárman, a négy közül hárman nagyon nyitottak voltunk erre, és elkezdtünk tanulni héberül, görögül egyből, ami ott nem volt kötelező tantárgy, ez nagyon tetszett. Az atyáknak is lelkesen ebbe segítettek. Tehát is egy szép élményem, ahogy a tudományvilága kezdett megnyílni előttünk. És rengeteg időnk maradt még imádkozni. Nagyon hálás vagyok, hogy a kispap éveim így indultak ezen a három pilléren, a tanulás, az egyszeri munka, meg a mély imádság. És hát fél év után aztán látták, hogy ez a három embert nagyon lelkesen tanul, hogy mind a hármunkat fölküldtek Budapestre tanulni, amire nem számítottunk akkoriban. És ez is egy nagy öröm volt, egy új lendület. Budapesten még inkább a tudomány, meg a könyvtár, meg ezek a valóságok nyíltak, meg a számunkra rengeteget olvastam, és próbáltam ebbe még jobban belemélyedni. Aztán harmadik év után kerültem ki 87-ben tanulni Szentföldre 3,5 évre, ami szintén egy nagyon meghatározó élménye az életemnek. Első hónapokban, ahogy kint voltunk, sokáig azt éreztem, mintha egy a föld fölött lebegnék, teljesen életre keltek a bibliai jelenetek, Jézusnak a találkozásai. Nagyon sok helyen, a hiteles helyszíneken szentmisét mondtunk, imádkoztunk. Annak az átélése is nagyon sokat adott, vagy annak a megismerése, hogy a Szentföld éghajlata, növényei, régészeti ásatások milyen döbbenetesen megvilágítják a Biblia egyes mondatait. Mélyen egy új dimenzióban tudtuk a Biblia világát is megismerni. És hát nagyon nagy tapasztalat volt olyan értelemben is, hogy láttuk azt a borzalmas drámát, amit a palesztin és izraeli ellentét jelent. Nagy történelmi tapasztalat is egy ilyen konfliktust közelről látni. Jeruzsálemben szenteltek diakónussá a Dormíció, vagy a Szent Sion elnevezésű gyönyörű szép bencés templomban, és az is különleges ajándék, hogy az első palesztin származású pátriárka volt az, aki engem fölszentelt, Michel Szabach, akinek a szentelése egy hatalmas örömünnep volt. Én akkor már kint voltam, és akkora esemény volt ez a palesztinoknak, hogy rengeteg nagy muzulmán vezető eljött, beszédeket mondtak, és szép ünnepség volt. És maga ez a tény, ott átélni a diakónus szentelést, ahol az utolsó vacsora terme volt, a Szent Sion templom, ez közvetlen emellett helyezkedik el, tehát az ősegyház szíve, ahol valaha a pünkösdi esemény történt, és a kereszténység elindult, és ahol az első diakónusokat is minden bizonnyal szentelték, az apostolok Istvánt és a többieket. Szüleim is ki tudtak jönni a szentelésre, tehát nekik is ez egy nagyon nagy élmény volt, és utána aztán nekik egy kicsit a Szentföldet meg tudtam mutatni.
Kedves hallgatók! Székely János püspökatya tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része honlap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.